Március 24-én vasárnap lesz a Kenyér Lelke Fesztivál a Fény utcai piacon, ahol megismerhetitek a legdurvább kenyértrendeket. Aki itt van velem a vonalban, Mialik Zoltán főszervező, szervusz!
Szia, szép napot kívánok!
Hadd engedj meg egy kérdést itt a legelején. Három nappal ezelőtt bementem egy kávézóba, ahol pékség is együtt, vettem egy kenyeret, nem tudom, muszkve, másfél kiló, 3000 forint volt. Nyilvánvalóan eldobtam az agyam, aztán megkérdezte az eladó, hogy akkor mi legyen, mondtam, hogy most már csináljuk, de nem értem, hogy mi kerül 3000 forintba. Ugye ez a nagy kenyérforradalom, mondjuk azt, hogy a Covid-ra datálható, amikor mindenki elkezdett őrülten sütni otthon kenyeret, és azt hiszem, vagy így próbálom ezt így profilozni, vagy vizionálni, hogy a kenyér valahogy ekkor került az életünk középpontjába, vagy még jobban ekkor kezdtünk figyelni arra, hogy a kenyér az fontos. És elkezdett fölmenni az ára a kenyérnek. Mikor fog konszolidálódni a kenyér forradalom, és mikor fogunk úgy hozzáállni a kenyérhez, ahogyan az kell, és mondjuk nem bemegyünk egy pékségbe, akkor nem 3000 forintot fizetünk egy kenyérért?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert szerintem alapvetően összefügg azzal, hogy ez az egész élelmiszer kereskedelem vagy kiskereskedelem hogy eldurvult az elmúlt időszakban, de kétségtelenül van igazság abban, hogy egyébként a jó kenyér és a jó péksütemény az drága, és ez szerintem azért drága is marad. Az, hogy ezt persze kik engedhetik meg maguknak, meg egyébként mihez képes hasonlítjuk, azt szerintem fontos. Tehát, hogy a multinacionális vagy a diszkontláncoknak a pékárói árazásához viszonyítjuk gyakorlatilag egy croissant vagy bármilyen alkalmi péksütemény fogyasztását, az szerintem nem egy jó viszonyítási pont, bár kétségtelen, hogy én sem szívesen vásárolok croissant 1200 forintért, mert mindennek van egy határa.
Ez már elvi kérdés egy bizonyos ponton túl, nem?
Abszolút, de én azt gondolom egyébként, hogy az egészséges élelmiszer, vagy az, aminek lekövethető az útja, vagy nem tömegtermék, az mindig is drága volt, és mindig is drága lesz. Tehát, hogy van egy kör, és remélhetőleg minél többen fognak majd egészséges kenyereket és péksüteményeket fogyasztani, akik persze megengedhetik ezt maguknak, és odafigyelnek, mert ebben szerintem elkülön a két dolog. Van ebben egy nagyon erős tudatosság, hogy nézed és foglalkozol azzal, hogy mit teszel, nézed a származási helyét, nézed, hogy mennyire közelről szállítják el hozzád, hogy maga az útvonal az bejár-e mondjuk egyébként egy ilyen végsütemény 50 kilométert, vagy akár többet is. De igaz ez a pékáron kívül a hústermékekre, vagy a baromfi termékekre, vagy a tojásra, vajra, minden másra. És én egyébként trendszerűen azt látom, hogy egyre több a tudatos fogyasztó, és például a biogazdaságok, vagy mondjuk a bioállattelepek, azok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Tehát ilyen szempontból a magyar társadalom, vagy a magyar lakosság egyre tudatosabb, jóval később jön be hozzánk ez a trend, mint egyébként Nyugat-Európában, de hát ez meg összefügg szerintem alapvetően a közgazdasági meg társadalmi állapotokkal.
De ezek trendek igazából, ezek ilyen divatok, hogy most mindenre ráírják, hogy bio. Mindeközben az jut eszembe, hogy hallgatlak, hogy vagy legalábbis ezt szűröm le, hogy az egészséges táplálkozás akkor a gazdagok ópiuma lesz?
Én remélem, hogy nem, mert én magam is úgy vagyok vele, hogy bár itt a második szívében a Fény utcai piacon dolgozom, de megválogatjuk azt, hogy egyébként mit kitől veszünk meg, és egyébként van olyan hústermék, amit egyébként vidéki termelőtől veszünk meg közvetlenül. Tehát, hogy azért a különböző kereskedelmi láncolatoknak a lerövidülése, vagy közvetlenül a termelőtől való vásárlás, az visszavezetve az előző gondolatodat a Covid-hoz, ami mondjuk kenyérforradalom, vagy otthonsütés, ez az online vásároljunk egyébként a termelőtől, vagy a termelőtől az asztalra nevezetű trendvonal most, amit sokat olvasunk most mindenféle áru tekintetében, ezt mondjuk én magam is tapasztalom, és volt időszak, amikor egyébként tojást vettünk így, volt időszak, amikor egyébként baromfit veszünk így, és leadjuk előre, hogy körülbelül milyen mennyiséget fogunk megvásárolni. Tehát hogy szerintem ez nem csak a gazdagok ópiuma, hanem egyfajta tudatosság, de kétség kívül az a csirkehús, az valamikor egyébként nem azt mondom, hogy többszörösébe, de a legtöbbször többbe kerül, mint amit egyébként bármelyik diszkontban vagy múltjánál megveszünk.
Szóval mit lehet tanulni a Kenyérlelke Fesztiválon? Most már így ezt nagyjából körbejártuk, ez elég szubjektív volt, de azt hiszem, hogy sok mindenben egyetértünk. Ezen a fesztiválon megtudjuk-e azt, hogy mitől jobb a kovászos kenyér, és esetleg ahhoz is közelebb kerülünk-e, hogy ezeknek az előállítását otthon hogyan végezzük el?
Igen, mi olyan pékmestereket, vagy olyan ismert embereket, szakácsokat, vagy ilyen pékségtulajdonosokat hívtunk, akik maguk is egyébként napi szinten termelnek ilyen péküzemben, vagy egyébként vásárolnak ilyen pékárukat mondjuk az éttermükbe. Ezek talán a legismertebbek egyik egyébként Szabadfi Szabolcs, vagy Cseperkáló József, aki egy másik pékségnek a tulajdonosa, és vagy a Kovász Labor blog szerzője, akit Ormos Gabriellának hívnak, őket hívjuk egyébként zsűrinek, mert hogy lehetőség van arra, hogy kalácsokkal nevezzenek gyakorlatilag amatőr versenyzők erre az eseményre, mert hogy mi a húsvét hagyományát és a húsvéti hús és sonkafogyasztás hagyományát kötjük össze, vagy elevenítjük fel gyakorlatilag a kalácsfogyasztással, és akkor így jött ez az együttműködés magával a Kenyérlelke Fesztivállal, és itt kalács workshopokon mutatjuk be, hogy milyen módon, hogyan érdemes neki kezdeni ennek az egésznek, ténylegesen az amatőr szintől, milyen alapanyagok kellenek hozzá, hogy érdemes neki futni, és megmutatjuk azt, hogy csinálják ezt a profik is.
A csináld magad korszak, az most van csúcsra járatva?
Én szerintem még nincs a csúcsán, de azt gondolom egyébként, hogy ez is egy nagyon erős trend. Tehát, hogy maga például a fermentálás fogalma, vagy az ilyen típusú termékek is olyanok, amiket az ember először találkozik vele, majd utána a vállalkozó kedvűek, meg a bátrabbak egyébként ezt elsajátítják saját maguk. Ezért jók ezek a rendezvények, mint amit mi is csinálunk, mert hogy itt lehet találkozni azokkal, akik ezt már az amatőrebbnél magasabb szinten űzik, és egyébként hajlandóak is átadni ezt a tudást, és az amatőröket segíteni ezekben az első lépésekben.
Gasztronómia és kultúra is nyilván kéz a kézben jár. Ezt itt hogyan tudjuk élvezni majd vasárnap?
Hát erre nagyon egyszerű megoldásaink vannak. Visszajáró utcazenészeink vannak itt a piacon, akik hagyományosan járnak hozzánk hetente többször is, illetve van egy közösségi zongoránk, amit szintén bevonunk majd ebbe a kulturális kínálatba, és gyakorlatilag háttérzeneként amatőr zenészek fognak játszani, de itt várunk helyi kávézókat, illetve alkalmi ismert budai reggeliző és kávézó helyeket, akik remélhetőleg ebédidőig, de folyamatosan megreggeliztetik majd, ahogy vendégül látják majd az ide érkezőket. Tehát aki reggeli előtt vagy ebéd előtt van, itt tulajdonképpen egy kiváló brunch lehetőséggel találkozhat majd vasárnap.
Abban azt hiszem, hogy egyetértettünk veled is és a hallgatókkal is, hogy a közösségi helyeknek az elterjedése az, ahol kicsit tovább tudunk lenni annál, mint hogy megvesszük az 1 kiló csirkehúst, meg a kenyeret, meg a nem tudom, ami éppen szükséges, és még mondjuk ott van egy zongora is, és még tudunk beszélgetni is másokkal, akár idegenekkel, akár tudunk találkozni a barátainkkal, szóval ez elterjedt, és ez jó, ezt szerintem mindenki érzékeli, viszont nagyon érdekel az, hogy erre a trendre, akik felültek, azok hogyan tudják felelősséggel elvégezni ezt a feladatot, és hogy nem túlárazva, vagy nem visszaélve az emberek igényeivel?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, de kifejezetten örülök, hogy ezt feltetted, mert mi egy önkormányzati cégnek a színeiben üzemeltetjük ezt a piacot és társasházat, ahol kifejezetten célunk volt az, hogy új közönséget és új vásárlóközönséget nyerjünk meg elsősorban a fiatalok közül. Ugye van egy olyan vásárlási trend, ami egyrészt az online irányba vitt minket, és nagyon sokan már közvetlenül hazarendelik az árut vagy az élelmiszert. Egy másik trend, ami alapvetően a multiktól meg a diszkont láncoktól jön, ami ahol szintén nem találkozunk a kereskedőkkel, vagy magukkal a termelőkkel. Ehhez képest a piacok, mint például ezek a városi piacok, mint a Fényutcai piac is, itt még megvan annak a hagyománya, hogy meg tudjuk kérdezni az eladót arról a termékről, amit egyébként árul. És a legtöbb esetben az eladónak van fogalma arról, hogy ez honnan jött, milyen úton jött, és egyébként milyen maga a termék. Itt még van lehetőség arra, hogy közösségi élet legyen, és beszélgetés legyen eladó és vevő között, ami minden más minden előben említett csatornán már egyébként kiveszett. Nekünk feladatunk is az egyébként, hogy ebből a térből, ami 10 000 négyzetméter, gyakorlatilag egy közösségi találkozóhelyet csináljunk. Azért is, mert egyébként így tudnak túlélni a piacok, hogyha itt egyébként nem csak a vásárlás szintere, hanem kulturális szintér, gasztronómiai szintér, művészeti szintér. Tehát azt gondolom, hogy ezek a városi piacok, ahogy Dél-Európában is, vagy egyébként Nyugat-Európában, vagy akár a környező térségben is, be kell, hogy töltsenek a piaci vásárlásnál egy magasabb szintű, szélesebb kínálatot és lehetőséget arra, hogy itt éljenek és találkozzanak az emberek egymással hétköznap este, hétköznap délután, vagy akár csak egy szombati, vagy egy hétvégi vasárnapi napon.
De mindez, amit mondasz, az a lokális termelést képviseli. Na most ez azt jelenti, hogy ha ez a kultúra felerősödik, akkor a globalizáció, most belemegyek ilyen nagyon durva, nagyon demagóg gazdasági fejtegetésekbe, akkor a globalizáció az gyakorlatilag alul tud maradni?
Bárcsak így lenne, de én azért ezt nem gondolom, hogy ezek a folyamatok ennyire föl tudnak erősödni, vagy ennyire át tudnának fordulni, de a magam részéről hiszek abban, hogy egyébként helyben kell termelni, helyben érdemes előállítani, és csak egy példát szeretnék erre mondani. Mi magunk itt a piacon egyébként 2 éve már állítunk elő szódát, és egyébként a szóda fogyasztás, vagy mondjuk a fröccs fogyasztás trendjére felülve itt a második keletben mindig is volt egy szódapalackozó üzem, és ezt a régi hagyományt mi újraélesztettük, csináltunk egy szódapalackozó üzemet, és egyébként most már itt a piacon lehet itt készült, itt palackozott szódát vásárolni, és mi meglepő egyébként az embereknek ez tetszik, és egyébként széles körben vásárolják is, de visszatérve a korábbi gondolatokra, önmagában egy üzlet kevés, és hogyha emellé nem tudunk kiszállítást tenni, mert annyira már elkényelmesedett ez a városi közönség, hogyha nem tudjuk ezeket a palackokat, vagy a szódarekeszeket kiszállítani, akkor nagyon sok vevőt elveszítünk, ezért pont azon gondolkodunk majd, hogy egyébként saját kiszállítást indítsunk, mert anélkül nem fog tudni életben maradni az üzlet.
Vesztek egy zetort?
Hát nem egy zetort,
emlékszel arra, a szódás zetorra? Nem tudom, hogy városban nem volt, de mondjuk faluban.
Nem zetor lesz, de azt tudom mondani, hogy reményeink szerint egy zöld rendszámos autóval fogjuk ezt majd megtenni, úgyhogy csak azért, hogy a fenntarthatóság és a városi légszennyezéshez mi ne járuljunk hozzá, gyakorlatilag egy zöld autóval fogjuk majd ezt megtenni hamarosan.
Jaj, a zetor az retro lenne, meg nagyon menő, de ebben igazad van, hogy az valószínűleg nem kapna zöld rendszámot.
Nem, az biztosan nem.
Na jó van, Kenyérlelke Fesztivál vasárnap a Fény utcai piacon. Mettől meddig tart? Még ezt mondjuk el?
Délelőtt 10 órától délután 5-ig.
Köszönöm szépen. Akkor
én is köszönöm
jó fesztiválozást.
Köszönjük szépen, várunk téged is.